Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A II. Vatikáni Zsinat második ülésszakának bezárását követő bőfél esztendőben 6. Pál kívánságának megfelelően szakbizottságokban folyt tovább a zsinati tárgyalásra szánt szövegtervezetek előkészítése. Ebben a munkában világossá vált, hogy melyek azok a témák, amelyekről az elkövetkező 3. ülésszakon, amelyről már ekkor sejteni lehetett, hogy nem az lesz az utolsó, tárgyalniuk kell az atyáknak. Így továbbra is dolgoztak a szakértők a Szent Atya által különösen fontosnak tekintett De Ecclesia tervezet, a leendő Lumen Gentium szövegén, amelynek különösen a püspöki kollegialitással a püspöki és a pápai hatalom viszonyával összefüggő kérdéseit 6. Pál mindenképpen tisztázni kívánta. De más témák is napirenden voltak ebben a munkafázisban, így a kinyilatkoztatás dogmatikai értelmezésének, az ökumenikus kapcsolatoknak, a vallásközi párbeszédnek, a püspöki hivatal természetének, a laikusok apostolkodásának ügye. Időközben 1964. augusztusában megjelent a Szent Atya első Ecclesiam Suam kezdetű körlevele, amely nem pusztán a hagyományi és az újítás közötti egyensúly megteremtésére figyelmeztetett, és az egyház előtt álló feladatokat jelölt ki, hanem nagy nyomatékkal szólt a modern világgal való párbeszéd fontosságáról. Az ebben a témában tervezett dokumentum még csak előkészületi állapotban volt, de már ekkor nyilvánvalónak tűnt, hogy olyan kényes témákat is érintenie kell, mint az ateizmushoz és a kommunista ideológiához való viszony vagy a vallásszabadság kérdése. A zsinat 3. ülésszakának megnyitására a tervezett időben 1964. szeptember 14-én került sor. Már a nyitó szent mise is az idők jeleit hordozta. A pápa mellett 24 zsinati atyakon celebrált a szertartása, mint egy jelképezve a püspöki kollegialitás szellemét. Nyitó beszédében a Szent Atya megismételte, hogy bár számos feladat áll a tanácskozás előtt, ő maga továbbra is az egyházról szóló tanítást tekinti a legfontosabbnak, utalva arra, hogy az elfogadásra kerülő szövegtől a pápai primátusnak a püspöki kollegialitással való összhangba hozását várja és reméli. Hiába volt azonban a tervezet alapos átdolgozása a korábbi ülésszak vitái alapján, már az első plenáris ülésen ismét összecsaptak az indulatok. Az egyházról, mint misztériumról és Isten népének közösségéről szóló fejezeteknél még megvolt a zsinati atyák egyetértése, az egyház hierarchikus szervezetéről szóló megfogalmazások azonban már sokak ellenállásába ütköztek. Különösen a püspöki kollegialitás ellenzői voltak számosan, akik ebben a pápai hatalom korlátozását látták, de néhány más, kisebb jelentőségű kérdésben is komoly ellenvélemények fogalmazódtak meg, ami azt indokolta, hogy a tervezetet félretegyék, illetve további átdolgozásra visszaadják a szakértőknek. Ugyancsak napirendre került a vallásszabadságról szóló nyilatkozat tervezete. Ez a szöveg az ember természetes méltóságából kiindulva a teljes és korlátlan, a tévedésre is jogot adó szabadság mellett érvelt, ellenzői viszont azt hangoztatták, hogy ez lemondást jelent arról a felfogásról, hogy a katolikus egyház az igaz egyház, a teljes igazság egyedüli hordozója, amely más hitekkel szemben védelmet és elsőbséget kell, hogy kapjon. Mivel az ellenvélemények között nem sikerült kompromisszumra lelni, ebben a témában ugyanúgy nem sikerült döntésre jutni, mint a zsidósághoz és a nem keresztény vallásokhoz fűződő kapcsolatokat tárgyaló tervezet esetében. Sikeresebb volt az olyan szövegek tárgyalása, mint a papi és szerzetesi életről, a missziókról, a papképzésről szóló, végszavazásig azonban a keleti egyházakról szóló nyilatkozaton kívül még ezek sem jutottak, néhány gyakorlati témát pedig olyant, mint a vegyes házasságok újraszabályozása, az atyák eleve pápai hatáskörbe utaltak. Megkezdődött viszont annak a dokumentumnak a vitája, amely a különösen nehéz és kényes az egyház a mai világban témát kívánta feldolgozni. Novemberben azután a zsinat 6. pál sürgetésére ismét tárgyalásba vette a Lumen Gentium immár sokadszor módosított szövegét, amelyet a november 21-i zárószavazáson el is fogadott. Némi zavar keletkezett akkor is, amikor az ökumenizmusról szóló nyilatkozat került volna végszavazásra. Ebben az esetben maga a Szentatya volt az, aki az utolsó pillanatban tett javaslatokat a szöveg megváltoztatására. Óhajan napok alatt teljesült, ami azt is jelentette, hogy a zsinat végül a Lumen Gentium és a keleti egyházakról szóló Orientalium Ecclesiarum mellett ezt az Unitatis Redintegratio címet viselő dokumentumot is megszavazta, ami egyet jelentett a 3. zsinati ülésszak befejezésével is. Ezt követően a Szentatya 1965. szeptemberének közepére tűzte ki a 4. immár utolsónak szánt ülésszak megnyitása időpontját, egyben pedig felszólította a szakbizottságokat a még el nem fogadott 11 dokumentum tervezetén folytatandó munkára. Fontos lépésnek számított ezt követően 6. Pálnak a bíborosi kollégium előtt 1965. júniusában mondott beszéde. Ebben a Szentatya 4 olyan témát jelölt meg, amelyekben nem kíván zsinati vitát, hanem magának tartja fenn a döntést. Ezek között szerepelt a kúria, a központi egyház kormányzat közelgő reformja, az egyházi törvénykönyv revíziója, a vegyes házasságokra vonatkozó új szabályozás megalkotása, valamint a születés szabályozás kérdését érintő egyházi álláspont megfogalmazása. Egyben állást foglalt a Szentatya a papi nőtlenség szabályának fenntartása mellett, általában pedig úgy nyilatkozott, hogy az egyháznak a modernizáció lendületében is ki kell tartania értékes hagyományai mellett. Rövidesen, még a 4. ülésszak megnyitása előtt követte ezt 1965. szeptember 11-én, a Mysterium Fidei kezdetű enciklika kiadása, amelyben a pápa az oltári szentség misztériumáról fejtette ki az egyház tanítását. Ebben a dokumentumban 6. Pál elutasította azokat a teológiai próbálkozásokat, amelyek a misében, az eukarisztikus áldozatban az átlényegülés, a transzszubstanciáció fogalmát más, úgymond korszerű, vagy az ökumenikus párbeszédre alkalmas fogalommal kívánják helyettesíteni. Ezzel összefüggésben ismét figyelmeztetett arra, hogy vissza kell utasítania az egyháznak azokat a radikális követeléseket, amelyek az Aggiornamento címén meggondolatlanul az egyház egész hitét és életét átformáló forradalomról ábrándoznak. Ezt követően 1965. szeptember 14-én került azután sor a II. Vatikáni zsinat 4. ülésszakának ünnepélyes megnyitására. Nyitó beszédében 6. Pál fontos bejelentést tett. A Lumen Gentiumnak a kollegialitást kimondó tanítása értelmében ezentúl rendszeresen ülésező püspöki szinódust kíván összehívni, amely a mindenkori pápával együttműködve segíti azt az egyház kormányzásában az idővel felmerülő problémák kezelésében. Még ezen a napon jelent meg az az Apostolica Sollicitudo kezdetű pápai döntés, amely kimondta azt is, hogy az ilyen nem döntési, hanem tanácsadási joggal rendelkező szinódusok tagjait a pápa által kinevezettek mellett részben az egyes püspöki karok fogják delegálni, biztosítva ezzel a helyi egyházak megfelelő képviseletét a világegyház ügyeinek intézésében. Ezt követően megkezdődött a még hátra lévő dokumentumok vitája. Elsőként a vallásszabadság témájában alakult ki egyetértés, miután az átdolgozott szöveg már nem tett egyenlőségjelet a vallási igazság és tévedés között, hanem ezt a szabadságot a minden meggyőződésnek kijáró kényszermentességként értelmezte, egyben pedig tudomásul vette a világ vallási és világnézeti sokféleségét, mint tényt. A következő témákban így a püspöki szolgálatról, a szerzetesi életről, a papképzésről, a keresztény nevelésről szólókban már nem volt különösebb vita, egyedül a nem keresztény vallásokról szóló nyilatkozat szövegek körül csaptak fel az indulatok, végül azonban itt is kialakult az elfogadáshoz szükséges túlnyomó többség. Ezek után dogmatikai téma a kinyilatkoztatásról szóló konstitúció következett. Itt a fő vitapontot a kinyilatkoztatás forrásának vagy forrásainak témája adta. Végül hatodik Pál maga javasolta, hogy a kinyilatkoztatás bizonyosságát a szöveg a Szentírásból és a hagyományból, a Szent Hagyományból, mint az egyház folyamatos és eleven tanító hivatalából eredeztesse, a részletekben megadva a teológiai iskolák tanszabadságát, amivel elhárult az akadálya a dokumentum elfogadásának. Eredményesen zárult a laikusok apostolkodását tárgyaló dekrétum vitája is, amelynek az volt a fő mondandója, hogy a híveket mind nagyobb mértékben kell a jövőben bekapcsolni az egyház életébe, a lelkipásztori, karitatív és missziós munkába. Ezt követően számos módosító javaslat figyelembevételével alakult ki a szükséges egyetértés a missziók ügyével, valamint a papi élettel foglalkozó dokumentum szövegéről. Az utóbbi utalt a növekvő paphiányra. A papi nőtlenség kérdése azonban csak érintőlegesen merült fel a végül elfogadásra alkalmassá tett dokumentumban, az ügyről pedig a Szentatya úgy nyilatkozott, hogy azt egyáltalán nem kívánja nyilvános vitára bocsátani. Nagy vitát váltott viszont ki az egyház a mai világban témát tárgyaló Gaudium et Spes kezdetű konstitúció tervezete. Az atyák egy része túlságosan hosszúnak és szerteágazónak tartotta a szöveget, mások az ateizmus kritikáját és a kommunizmus elmarasztalását érezték kevésnek, de összecsaptak az indulatok, a háború, a béke, a leszerelés fogalmainak értelmezése körül is. Így számos módosítást követően ez a világi valóságok autonómiáját elismerő, a külvilágnak párbeszédet ajánló szöveg szinte csak az utolsó pillanatra december 4-ére nyerte el az atyák tetszését és kapott végleges formát, de sikeresen jelezte azt, hogy az egyház nyitott a modern élet nagy kérdéseivel szemben. Ezek után 1965. december 6-án megtörténtek a még függőben lévő végszavazások. A következő napon pedig sor került az elfogadott dokumentumok hivatalos kihirdetésére és a zsinat ünnepélyes bezárására. A záró ünnepélyen 6. Pál mondott beszédet, láthatóan elégedetten méltatva és értékelve a 4 év alatt végzett munkát. Úgy ítélte meg, hogy a zsinat sikeresen fogalmazta meg az egyház célját, azt, hogy idézem őt testvéri szeretettel vissza kell vezetni az emberiséget Istenhez. Ezzel együtt a zsinat külön üzeneteket intézett a világ politikai vezetőihez, különféle életkori és társadalmi csoportokhoz, biztosítva a címzetteket, hogy az egyház az evangéliumi üzenetet hirdetve készen áll a minden jó akaratú emberrel való együttműködésre, együttgondolkodásra a teljes emberiség érdekében. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk 6. Pál pápaságának áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.